Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltárt. Az első Zsoltárt, ami így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 255. éneket lapozzuk fel, 255, és énekeljük el végig, mind a 8 versével. Az első vers így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni.
Thank you.
a mi segítségünk jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a Krónikák második könyvéből, a 32. rész első 23 verséből. A Krónikák második könyvében, a 32. részben az első 23 vers így szól hozzánk. Ezek után, a hűségesen véghez vitt dolgok után eljött Szanhérib, Asszíria királya, és betört Júdába. Ostrom alá vette az erődített városokat, és el akarta azokat foglalni. Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib megérkezett, és Jeruzsálemet is meg akarja támadni, vezető embereivel és vitézeivel úgy határozott, hogy betömik a városon kívül lévő forrásokat. Azok támogatták őt. Nagy sokaság gyűlt össze, és betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön folyt, mert ezt gondolták, miért találják meg Asszíria királyai ezt a sok vizet, ha ideérnek. Majd minden erejével azon volt, hogy kijavítassa az egész várfalat, ahol csak sérült volt, megnagyobbítatta az őrtornyokat, építetett kívül egy másik várfalat, és megerősítette a Milló erődöt Dávid városában. Sok gerejt és pajzsot is csináltatott. A hadinép élére csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu előtti téren, és szívhez szólóan így beszélt hozzájuk. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek Asszíria királyától, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és együtt harcol velünk harcainkban. És fellelkesült a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának szavaitól. Ezek után Szanhérib, az asszír király, aki még Lákisnál volt egész haderejével, elküldte udvari embereit Jeruzsálembe Ezékiáshoz, Júda királyához, és a Jeruzsálemben lévő összes júdaihoz ezzel az üzenettel. Így szól Szanhérib, Asszíria királya. Miben bíztok, hogy az ostrom idején Jeruzsálemben akartok maradni? Félrevezet benneteket Ezékiás? Éhen és szomjan akar pusztítani benneteket, ezért mondja ezt, megment bennünket Istenünk, az Úr, az asszír király markából. De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg ez az Ezékiás, Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak egyetlen oltár előtt borulhattok le, és csak azon áldozhattok. Nem tudjátok, hogy mit tettem én és elődeim valamennyi ország népével? Vajon a népek istenei meg tudták-e menteni országukat kezemből ezekben az országokban? Ezek közül a népek közül, melyeket elődeim kiirtottak, melyiknek az istene tudta megmenteni népét a kezemből? Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből? Ne engedjétek, hogy Ezékiás így elámítson és félrevezessen benneteket. Ne higgyetek neki, mert egyetlen népnek és országnak istene sem tudta megmenteni népét a kezemből vagy elődeim kezéből. Bizony, a ti istenetek sem ment meg benneteket a kezemből. Egyebeket is beszéltek még az emberei, az Úristen és az ő szolgája Ezékiás király ellen. Levelet is írt Szanhérib, melyekben gyalázta Izrael istenét, az Urat, és ilyeneket mondott róla, ahogyan a népek istenei a többi országban sem mentették meg népüket a kezemből, ugyanúgy Ezékiás istene sem mentheti meg népét a kezemből. És nagy hangon felkiabáltak júdai nyelven a várfalra Jeruzsálem népéhez, hogy félelmet és rémületet keltsenek bennük, és így foglalják el a várost. Úgy beszéltek Jeruzsálem istenéről, mint a föld népeinek emberkész csinálta isteneiről. Ekkor Ezékiás király, meg Ézsaiás próféta, Ámóc fia imádkozott, és segítségért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisített az asszír király táborában minden vitéz harcost, fejedelmet és vezért, és ő megszégyenülve tért vissza országába. Egyszer aztán, amikor bement Istene templomába, saját fiai karddal végeztek ott ő vele. Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit, Szanhérib, asszír király és minden egyéb ellensége kezéből, és nyugalmat adott nékik mindenfelől. Sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak, és kincseket Ezékiásnak, Júda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban eljöttél erre a földre, hogy ő benne megismerjünk téged, azt az Istent, aki megmutattad hatalmadat a történelem színpadán, ott Ezékiás király idejében is, és azóta még hányszor. Köszönjük néked, hogy megmutattad a téged félők iránti szeretetedet, és megszabadítottad őket, és ezt ma is átélhetjük. Köszönjük te néked azt, hogy hozzád jöhetünk ezen a mai napon, és előtted hajolhatunk meg lélekben, térdet fejet hajthatunk előtted, és imádhatunk téged. Köszönjük te néked, hogy te vagy az élő Isten, aki szeretsz minket, aki végtelen hatalommal bírsz, aki kezedben tartod az egész általad teremtett mindenséget, és irányítod az eseményeket az általad kitűzött végcél felé. Köszönjük néked, hogy a mi életünk is kezedben van, minket is terelgetsz, és ezért vagyunk itt a templomban ma is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk, és áthidalod azt a mérhetetlen távolságot, ami közted és köztünk van, amit mi átkelni nem bírunk, de te át tudsz rajta kelni. Köszönjük, hogy nekünk nem emberkész csinálta Istenünk van, és a mi Istenünk eltér minden más népeknek az Istenétől, vagy isteneitől. Áldunk téged, mennyei atyánk! Áldunk téged, Jézus Krisztusban közénk jött Istenünk! Nagyon kérünk, hogy szólj ma hozzánk, és áld meg a szívünket a te igéddel, a te igazságoddal. Add, hogy hozzád találjunk, benned való hitben megerősödhessünk, téged jobban megismerhessünk, jobban szerethessünk, jobban követhessünk. Kérünk, vondd a mi szívünket te utánad. Hadd fussunk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. énekünk 5. versét. 512. énekünk 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. Az első Zsoltárban így szól hozzánk az ige. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében megtermi gyümölcsét és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, melyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, s a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Foglaljunk helyet. Az első Zsoltár bölcsesség zsoltár kategóriájába tartozik, vagyis isteni bölcsességgel szólal meg és tanít minket arra, hogy ki a boldog ember. Ez abban az időben is aktuális volt, azóta is és ma is, sőt holnap is az lesz, mert azt hiszem, hogy minden ember boldog akarna lenni. Ki akar boldogtalan lenni? Mindenki boldog szeretne lenni. Hát itt van a titka. A zsoltár elénk adja, hogy hogyan lehetünk boldog emberek. Megjegyzem, hogy a boldogságot kifejező héber szó, az jelenti azt, hogy áldott. Boldog, áldott, az ugyanaz a héber szó, az asré, így hangzik. Benne van ebben, hogy a boldogság és az áldás az egymáshoz tartozik. Ugyanúgy, hogy a boldogtalanság és az átkozottság is egymáshoz tartozik. Aki átkozott, az nem, az boldogtalan. Az áldott, az boldog. Amikor Jákob tusakodott Istennel a jabbók révénél, akkor azt mondta Istennek, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem, amíg boldoggá nem teszel engem. És hát Isten megáldotta, boldoggá tette őt. Ki az áldott? Ki a boldog ember? Az ő jellemzőit sorolja fel itt az írás, és ezt két pontba próbáltam összesűríteni. Áldott, boldog ember az, aki, első pontunk, elhatárolódik minden istentelenségtől. Nagyon fontos, hogy Isten lelke itt ebben a zsoltárban legelőször azt mondja el, hogy mit nem tesz az, aki boldog. Aki boldog akar lenni, mit kell messze kerülnie? Háromszoros vonatkozásban mond nemet. Nem jár a gonoszok tanácsa szerint, mondja az írás. Nem lép a bűnösök útjára. És a harmadik, nem tartózkodik a csúfolódókkal egy társulatban. Vagyis a boldog, áldott ember egyértelműen nemet mond. Kikre? Három kifejezéssel írja le a zsoltár, és nevezi meg azokat az embereket, akikre nemet mond. Most mindjárt egy kicsit részletezem ezt. Aki boldog akar lenni, és áldott akar lenni. Gonoszok, a bűnösök és a csúfolódók. Ezeknek az embereknek a Szentírásban az legalapvetőbb jellemzőjük, hogy Istenre nemet mondanak. Vagy úgy mondanak nemet, hogy megtagadják a létét, vagy úgy, hogy semminek nézik, bár gondolják a szívükmén, hogy van, de nem törődnek vele, halottnak tekintik, és abszolút közönösek vele szemben. Tehát Istennel, hogy így mondjam, nincsenek egyáltalán rendezett viszonyban, hanem inkább egy ilyen ellenséges viszonyban vannak Istennel. Helyette az ilyen emberek önmagukat istenítik, önmaguktól függnek, önmaguk jelentik számukra a végső tekintét, önmagukat akarják megvalósítani, a saját erkölcsi törvényeiket ők maguk óhajtják megszabni, és nem engednek senkinek, leginkább Istennek beleszólást a dolgaikba. Azt gondolják, hogy ragaszkodniuk kell ehhez az abszolút szabadsághoz. És aki ebben akadályozni meri őket, azt halálos ellenségüknek tekintik. Tehát a bonoszok, a bűnösök és a csúfolódók, azok alapvetően Istent elutasító, ellenben önmagukat megistenítő, önmagukat bálványozó emberek. Na most, aki boldog akar lenni, az az ilyen emberek társaságára nemet kell mondjon. E nemek kimondása persze nem azt jelenti, hogy a hívőnek el kellene kerülni az istentelen emberekkel való találkozást, mert ez kikerülhetetlen. Nem mehetünk ki a világból. Kell találkoznunk velük, olykor meg kell hallgatni a vélekedéseiket, társaságukba kell lennünk egy munkahelyen, szóba kell állni velük, munkálkodni kell velük együtt, velük kell kereskednünk, kell nekik ebben abban segíteni, munkát adni nekik, gyógyítani kell őket, sorba állni velük a boltba. Nem kerülhetjük el őket, de valamit el kell kerülnünk, a velük való mély közösségvállalást. A közösségvállalást, a mély közösségvállalást nem teljesítheti az, aki boldog, áldott ember akar lenni. Nemet kell erre mondania. És hogy ezt még részletesebben fejti ki előttünk a Zsoltár, először is azt mondja, a hívő, aki boldog, áldott ember akar lenni, az nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Na most mi nagyon jól tudjuk azt, hogy az istentelen, illetve önistenítő emberek tanácsai, azok áradnak felénk mindenhonnan. Elég az újságot a kezünkbe venni, vagy a tévét bekapcsolni, vagy az internetre fölmenni, vagy a Facebookra fölmenni, rögtön áradnak felénk az istentelenek tanácsai. Hát milyen tanácsok ezek? Milyen tanácsok fakadnak azokban az emberekben, akik Isten megvetik és önmagukat istenítik? Milyen tanácsok fakadhatnak az ilyen emberekbe? Vagy milyen tanácsok származhatnak az ilyen emberektől? Azt gondolom, testvérek, hogy a gonoszokból, a gonosz emberekből gonosz tanácsok fakadnak. Ki adhat keserűt az édesből, vagy az édesből keserűt? Sajnos, testvérek, az említett csatornákon keresztül elérnek bennünket filozófiák, ideológiák, tanácsok. Elérnek bennünket mindenféle okosságok a popsztároktól, rockstároktól, elérnek mindenféle tanácsok bennünket a pszichológusoktól, a színházasoktól, a filmesektől, a politikusoktól, mindenkitől. Áradnak, testvérek, a tanácsok olyan emberektől, akik Istennel nem törődnek, ellenben magukat istenítik. Ők úgy érzik, hogy tanácsolni kell a világot maguk körül, és árasztják magukból a gonoszabbnál gonoszabb tanácsaikat. Ilyen tanácsokra gondoljuk, hogy légy hű önmagadhoz, meg légy szabad, meg kövesd a szíved gondolatát, vagy ne törődj az Istennel, valósítsd meg magadat, élj a mának. És mit tudom én még hányféle ilyen jó tanácsot lehet felsorolni. Szaporíthatjuk a jó tanácsokat. Melyeknek a közös nevezője az, hogy az élő Istenhez, az Úr Jézushoz és a Bibliához semmi közük nincs. Sőt, azzal szembeállnak. Miféle tanácsot adhatnának a gonosz emberek, mint ilyen tanácsot? De hát adják a tanácsot, testvérek. Formálják a véleményt, a közvéleményt, a divatot. Tanácsadó testületek, közösségek árasztják magukból a jobbnál jobb tanácsokat. Ellentmondás nem tűrően. Azt mondja, aki boldog akar lenni, hallja ezeket a tanácsokat, de nem jár ezek szerint, a tanácsok szerint. Meg tudja ítélni, hogy ezek gonosz emberek, gonosz tanácsai, és nem követi ezeket a tanácsokat, ezeket a normákat, ezeket a megoldásokat, ezeket a divatokat, szokásokat, jelszavakat, értékrendet, amit tanácsolnak neki. Aki boldog akar lenni, az, ha hallja, és ezeket nem adja meg magát ezeknek, nem jár a gonoszok tanácsa szerint, hanem az Úr tanácsai szerint jár, mindjárt is kitérünk. Másodszor azt mondja, hogy az írás, hogy aki boldog akar lenni, az a bűnösök útján nem áll meg, vagy nem áll rá a bűnösök útjára. Ez a kép, ez gyakran visszajön a Szentírásban, azt jelenti, hogy nem él a bűnösök életmódja szerint. Nem veszi át a bűnösök életmódját, életvitelét, magatartás formáit. Mert ezek az emberek az Isten ellen való gondolataikba kifejlesztenek egy Isten ellen való életmódot, életvitelt. A szívükről azt mondja az írás, hogy a szívük milyen csalárd, így mondja Jeremiás prófétának. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, gonosz az. És ebből a gonosz szívből egy gonosz életmód fakad. Egy gonosz életvitel, magatartásforma, beszédstílus. És azt mondja, aki boldog akar lenni, az ezt a beszédstílust, ezt az életformát, ezt a magatartási mintát, ezt nem követi. Nem áll rá erre az útra. A vasárnapot az ilyen emberek nem szentelik meg. Ez az életmódjuk. Ha vasárnap, megyünk a bevásárlóközt, nem a templomba, a bevásárlóközpontba megyünk. Vagy alszunk, vagy mit tudom én, mit csinál. Nem az Úrral foglalkozunk. Ez a tanács hangzik felénk, és ez a minta van körülöttünk. Akkor az ilyen emberek a pénzt istenítik. A pénz a számukra, az anyagi gazdagság az mindennél fontosabb. E körül forrul az egész gyakorlati életük, és ezt a materializmust hirdeti. Ezzel függ össze az élvhajhászó életmóduk, mert mindenütt azt keresik, hogy hogy tudok egy kis élvezetet, egy kis örömöt bezsebelni. Ami nem ígér nekem örömöt, azzal nem is foglalkozom. Az ilyen emberek, testvérek a szexualitást úgy élik meg, ahogy éppen kedvük szotja hozzá. Mindegy, hogy férjezettek, feleségük van, mindegy. Jön a gender ideológia, éppen változtatjuk a nemünket, istenítjük a homoszexualitást, a leszbikusságot. Ez a menő. Mindegy, hogy a 92 társadalmi nem közül választunk magunknak egyet, hónap majd megint mások leszünk. Ez a szabadság, nem? És éljük ezt az abszolút szabados életmódot. Közben az Isten törvényei természetesen figyelmen kívül hagyjuk. Azt mondja, aki boldog akar lenni, az ehhez az istentelen, hogy mondja, bűnös embereknek az életmódját, életútját nem utánozza, nem arra áll rá, hanem azt keresi, hogy mit kíván tőlem az Úr, és azon az úton járok, amit az igéjébe ő akar tőlem. Harmadszor azt mondja az írásban, hogy aki boldog akar lenni, az nem ül a gúnyolódók székébe. Itt a gúnyolódók a Szentírásban azokat nevezi így, akik olyanok, mint a Szanhérib, aki csúfolta Izrael istenét. Semminek állította. Olyan az is, mint a többi népeknek az istenei. Besorolta őt az emberek által kitalált istenek sorába. Ez egy gúnyolódás, csúfolódás. A csúfolódók, a gúnyolódók azok mindig Istenen, aztán most már Jézus Krisztuson, a keresztény hiten, értékrenden, a keresztény életvitelen, ezen csúfolódnak, ezen viccelődnek, ezen gúnyolódnak. Aki boldog akar lenni, az nem tölt velük egy platformon időt. Se az interneten, és se a Facebookon, és sehol máshol. Mert ezek az emberek meg fogják rontani a hitét, az egész gondolkodását és az egész életét. Nem ül a csúfolódók székébe. Nem csak az, hogy attól tartózkodik, hogy ő is elkezdje Isten csúfolni, hanem az, hogy nem vállal ezekkel az emberekkel közösséget. Aki boldog akar lenni, az tehát nemeket kell, hogy kimondjon, az el kell, hogy határolódjon. Azt mondja, nem, nem, nem. A bűnösök, a gonoszok és a csúfolódók társulatára. Mi mások vagyunk, mi más úton vagyunk, más társaságban vagyunk. Azt mondja a példabeszédek könyvében Bölcs Salamon a gyerekének, ügyelj, hogy merre tart a lábad. Akkor minden utad biztos lesz. Ne térj se jobbra, se balra, tarts távol lábadat a rossztól. Nagyon egyértelmű, világos beszéd. Tehát, ha én vagy ti is boldogok akarunk lenni, akkor fontoljuk meg ennek a Zsoltárnak mindjárt az első verseit. Mit nem vállalhatunk föl. De, hadd lépjek a második pontunkra, mi jellemzi, aki boldog akar lenni? Nem csak nemeket mond, hanem igent is. Gyönyörködik az Úr beszédében. Gyönyörködik az Úr beszédében. Nem, 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 hanem, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. Az Úr törvénye, kifejezés itt az eredeti szövegben a Tóra, az a Mózes öt könyve, de azt szokták tágabb értelemben is használni, jelenti az egész írást, az egész ótestamentumi kijelentést. Számunkra már az egész Bibliát jelenti, az újszövetségi kijelentést is. Az Úr útmutatásai, az Úr szavai, az Úr törvénye, az Úr gondolatai, amiket szavakba öntve elénk adott. Aki boldog akar lenni, annak az elsődleges jellemzője, hogy gyönyörűséget talál az Úr törvényében. Az Úr törvényében van gyönyörűsége. Ez egy csodálatos megfogalmazás, testvérek, mert kifejező, hogy az Isten félők úgy merülnek bele az Isten beszédébe, hogy eközben ők örömöt éreznek. Sőt, a legmagasabb szintű örömöt, gyönyörűséget éreznek. A boldog ember az örömét leli az Isten szavaiban, az Isten beszédeiben. Most mondjuk a Bibliát két nagy részre szoktuk osztani, ugye most nem az Ó és az Új Szövetségre gondolok, hanem az Isten törvénye és az Isten evangéliuma. A hívő örül az Isten törvényének, és gyönyörűségét találja benne, és gyönyörűséget találja az örömhírben, ami Jézusról szól. Ezekbe leli az örömét. Nem abba leli az örömét, hogy bogarásza az internetet reggeltől estig, meg írkálja a 88 ezer levelet, hanem az Úr törvényében van neki a gyönyörűsége. Az törvényben és az evangéliumban. Mert tudja, hogy ezáltal vezet Isten el engem önmagához. A törvény által elítél engem, de az evangélium által feloldoz engem. Megbocsát nekem, és biztosít arról, hogy az övé vagyok. Ezáltal vezet engem a helyes életúton, ezáltal tisztítja meg a lelkiismeretemet, és formál egy őt kiábrázolódó, őt tükröző emberré. Ezáltal vezet az örök életre, az üdvösségre engem. Ebben gyönyörködöm. Ebben találom legmagasabb örömömet. Képzeljük el, hogy mondjuk eltévedtünk valami nagy rengeteg erdőben, mondjuk nem Magyarországon, mert itt már nem nagyon vannak ilyen nagy rengeteg erdők, mondjuk Kanadába. És akkor hát ott bolyongunk össze-vissza, és egy erdei kunyhóban találunk egy térképet, ami végre megmutatja nekünk, hogy hogy találunk vissza az emberi társadalomba, a medvék közül. És hogy örülnénk mi annak a térképnek? Az lenne a legfőbb kincsünk. Végre megtaláltuk a hazavezető utat. Így vannak a kegyesek az Isten törvényével, hogy gyönyörködnek benne, ez a legfontosabb kincsük nekik. El nem eresztik azt, mert ez vezeti őket a helyes úton, vezeti őket hazafelé. Az otthonukba, az atyához, a Krisztushoz, a lélekhez. Állandóan ebben lelik az örömüket. A boldog emberek ilyenek. És mondja a boldog embernek a másik ismérvét is, hogy mivel örömet elik Isten beszédeiben, ezekről gondolkodik. Így mondja, ezekről gondolkodik éjjel és nappal. Nem csak örül az ígé, nem, időt tölt vele. Éjjel és nappal ezeken gondolkozik. Értitek? Megint ez a gondolkodás, ez a veszőparipám, hogy mert manapság már nem gondolkozunk, csak nyomogatjuk a gombokat. Gondolkodik. Gondolkodik. A héber szó, megint ezt mondom, mert érdekesek nagyon ezek a régi kifejezések, azt jelenti, hogy mormolja, félhangosan maga elé mondja, éjjel és nappal. Tudja, a zsidók között volt a zsidó vallású katonatársam, és egy darabig, míg aztán leszerelték őket, de ezeket az jellemezte, hogy reggel főkeltek valamikor, pittypalagykor, és kezükbe vették az imakönyvet, azt elkezdtek imádkozni, de így, félhangosan. Biztos láttatok már, vagy hallottatok ilyet valahol, hogy mondják, mormolják az imát mondják, vagy az igét mondják, nem tudtam megítélni, nem tudok éberül úgy, de mondják. Tehát ezt a képet képzeljétek, hogy mindig, mert ismerjük a szívüket, a boldog emberek, és tudják, hogy a szívünk az egy nagyon gonosz szív. És abban nem lakik semmi igazság, semmi szentség, semmi tisztaság, semmi jóság. És ezt úgy kell belevinni kívülről, és azáltal visszük bele, hogy az Isten igéjéről gondolkodunk, éjjel-nappal s mormoljuk magunk elé, amikor csak időnk van. Nem azt jelenti ez, hogy mással nem foglalkozunk, mert muszáj elmenni a boltba, meg fölmérni, hogy tisztaság van-e otthon, vagy nincs, vagy mit kell csinálnunk, vagy mit. De mégis a gondolkodásuk középpontjában az ilyen embereknek az Isten igéje, az Isten szava áll. Ehhez térünk vissza. És ezzel töltjük meg a szívünk, nem hülyeségekkel, bocsánat. Hogy mit mondott a Gyurcsány, hogy mit mondott az Orbán, a sátán, mit mondott. Hű, mit mondott ez, mit mondott az, és akkor ragozzuk, és akkor hú, és tele vagyunk vele. Nem ez, testvére. Ez a boldogtalanságunknak a titka. A boldog ember az igét mormolja. Kihasználja azokat a pillanatokat, amikor az igét előveheti reggel, este, délbe, amikor elmehet a gyülekezetbe, a közösségbe, és az igén gondolkozhat. Azért megy vasárnap a templomba, hogy gyűjjön, menjen, ide menjen, oda menjen. Telefon nyomkodjon közben, vagy mi azért vagyunk a templomba, vagy azért, hogy hallgassuk az igét. Azért jövünk a keddi Biblia órára, hogy az igével foglalkozunk, és azt, mert abban lelik a mi legfőbb gyönyörűségünk, hogy ezt tegyük. Ezért hallgatjuk otthon a tévét, vagy a rádióba az Isten tiszteletet, vagy a CD-ket, vagy nem tudom micsodát, MP3-ról most már, vagy nem is tudom miről, az alkalmakat, hogy az igével töltődjünk meg, testvérek. Ezt mormolgatjuk, és kihasználjuk ezt a csodálatos lehetőséget, és miért? Kicsit tovább lépek, mert leragadok nagyon ennél is, hogy a boldog ember, az áldott ember az Isten igébe van gyönyörűség, és ezért erről gondolkodik, de miért teszi ezt? Miért? Azért, mert szereti Istent. Mert Isten neki a legfontosabb, aki beszél hozzá a törvényében. Mert az Úr neki az, akit legjobban szeret, akiben leginkább gyönyörködik, akiben örvendezik. És ha ő mond valamit, hát az nekem mindennél fontosabb. Nekem fontosabb, hogy a feleségem mit mond, mint nem tudom ki mit mondott. Mert szeretem őt, de őnála is jobban szeretem az Urat, és ezért az Úr szaván gondolkozom, igyekszem azon gondolkozni, minél többet. Mert ismerem az Urat valamennyire, és szeretem, és örülök benne, és gyönyörködök benne. És ez egy csodálatos dolog, testvérek. A boldog embereknek tulajdonképpen ez a legmélyebb vonása, hogy örömüket találják az Úrban. Ezért az örülnek a törvényének is, meg az evangéliumának is, mert neki örülnek. Tele van a zsoltárok ezzel. Van, amit fel is szólít erre. Gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban. És vannak, amikor vallomást tesznek erről, hogy gyönyörködöm is az Úrban, és csodálom az Úr szépségét, így beszélnek Istenről, mint egy gyönyörűséges, szépséges valakiről, hogy az ő szépségét csodálom. És ez a zsidó emberek számára mindig összefüggött azzal, hogy nem csak a Szentírásba merültek bele, hanem mentek az Isten tiszteleti Jeruzsálembe. A zsoltárokat megint idézhetném, nem idézem annyira, de nekik nem csak az volt, hogy gyönyörködöm az Úrban, otthon előveszem a Bibliát, vagy a tekercset, meghallgatom a zsinagógába, hanem tényleg elmegyek a zsinagógába, meg elmegyek a jeruzsálemi templomba, és ott gyönyörködöm az Isten tisztelet során is az Úrban, az ő szépségében. Sőt, azt mondja, ott akarok lakni, mint a madarak, ott akarok lakni az Úr házába, de jó a madaraknak, hogy mindig ott lakhatnak az Úr közelébe. Gyönyörködik a boldog ember, testvérek, gyönyörködik az Úrban, és ezért gyönyörködik az ő törvényében, és arról gondolkodik éjjel és nappal. És milyen lesz az ilyen ember? Mit mond a Zsoltár? Az ilyen ember egy hasonlatot használ, olyan lesz, mint egy víz mellett, egy patak mellett fölnövő fa. Nekünk ez annyira nem sokat mond ez a kép, de a zsidóknak igen. Tudjátok, hogy itt voltam egyszer Izraelben feleségemmel, és akkor ott láttuk ezt, hogy milyen táj van ott, milyen az időjárás. Mindenhol, a legtöbb részén ott ilyen szárasság van, locsolni kell állandóan, hogyha akarnak valami zöldet. De bezzeg, a kis patakok, erecskék, Jordán, mellett ott buja zöld minden. Na, a képnek ez adja a súlyát, hogy az olyan ember, aki az Istenben gyönyörködik, és ezért a szavában is gyönyörködik, és gyönyörködik, és erről gondolkodik sokat, az olyan lesz, mint egy ilyen zöld fa. Mert mindent megkap, ami kell ahhoz, hogy az élete üde legyen, friss legyen. Maga a patak gondoskodik róla, és szállítja neki mindazt a lelki tápanyagot, ami kell ahhoz, hogy üde zöld legyen az élete. És mondja, nem csak, hogy ilyen üde és zöld lesz a boldog ember élete, hanem gyümölcsöt hoz. így mondja, hogy gyümölcsöt terem. Ugye a gyümölcs amit produkál az a fa. Amit produkál a hívő ember, azok a szavak, azok a mondatok, azok a mozdulatok, azok a cselekedetek mások számára hasznosak lesznek. Élvezetes lesz a társaságában. Örömteli az ő közelségében lenni. A férjének, a feleségének, a gyerekeinek, az ismerőseinek, a gyülekezeti tagoknak. Egyszerűen jó együtt lenni vele. Mert olyan dolgokat produkál, ami nem elijeszt, meg rémít, meg nem tudom, hanem fölemel, vigasztal, bátorít bennünket. Még ha meg is ítél, akkor is bekötöz. Valahogy Isten szerinti mindaz, amit ő kitermel magából. A gonosz ember a gonosz szívéből hozza elő a gonosz cselekedeteket, és a jó ember a jó szívéből hozza elő a jó cselekedeteket, és hasznos lesz a környezetének. És aztán még hozzátesz valamit a Zsoltáros, mert azt mondja, hogy hát nem csak, hogy zöld és üde lesz az ilyen boldog ember élet, és nem csak hasznos lesz másoknak, hanem minden munkájában jó szerencsés lesz. Az nem azt akarja mondani, hogy minden aranyjá válik a kezében, de azt igen, hogy a ténykedésein az Isten áldása fog nyugodni. Áldást kap Istenről. Erre nagyon jó példa ez az Ezékiás király egyébként, akinek a történetéből olvastam egy részt. Többször is mondja róla a Krónika könyve, hogy ez egy olyan király volt, aki Isten félő ember volt, és törekedett az Úr útján járni, sokszor elbukott, bűnöket is cselekedett természetesen, de a kegyelem mindig megújított, és mindig visszatért Istenhez, és azt írja róla, többször is mondom, hogy minden dolgába megáldotta őt az Úr. Bármihez fogott, minden sikerült neki, így fejezi ki. Mert Isten vele volt. Nem csődbe futott, nem tudom hova futott, nem szerencsétlen magába roskadt emberként tántorgott az útjá, hanem áldás kísérte a lépéseit. Vénkoráig. Aki az Úr útján jár, testvérek, lehet, hogy sokszor elbukik, bűnöket cselekszik, de mégis megint visszatér az Úrhoz, és megint visszatér az Úrhoz, és lehet, hogy sok szenvedés is lesz a része, de még a szenvedések között is áldott lesz. Még a szenvedések között is. Mit mond, hogy javamra vált a nagy nyomorúság. És még ott is áldást kap a szenvedések között. És jól jön ki a dologból. Itt voltak azok a kedves testvéreink Erdélyben, mindig idézem őket, a Viski Feri bácsékat, hogy vitték őket az Isten félelmük miatt a Szekuritáténak a börtöneibe, és elítélték őket 20-25 évre, meg nem tudom, voltak itt halálra, voltak itt kényszermunkára, és ők ott a börtönbe áldást vettek. És kijöttek onnan, és áldás forrásai lettek azokba a kis egyszerű magyar falvakba, ahova aztán eldugták őket, hogy nehogy valaki meghallja őket. De ott áldás forrása lett az embereknek, mert hirdették Isten evangéliumát. És szentül éltek azok között, a szentségtelen emberek között is. De még a börtönben is hasznos gyümölcsöt teremtek a fogvatartóik számára. És azok csak csodálkoztak, hogy miféle emberek vagytok ti, mi a ti titkotok itt. Minden munkájába jó szerencsés lesz, áldott lesz. És még egyet hozzátesz a Zsoltáros, mert itt valahogy így az örökké valóságban réved a tekintete, és azt mondja, hogy a boldog emberek minden dolga egy végcélba fut össze, tudnélik az Isten országába. Minden útjuk ott ér véget. Ott ér véget az Isten országában. Azt mondja, hogy a gonoszok útja az a semmibe vész, és az istenfélők útja pedig azt ismeri az Úr. Velük van az Úr. Örökké velük van az Úr. A gonoszok azonban elvesznek. A gonoszok ugye ezek az önistenítő, az Isten megvető emberek. Az Isten ítéletéről beszél itt a Zsoltár végén, testvérek, és ez egy nagyon kemény dolog. Ez a semmi, amiről itt beszél a Zsoltáros, az istentelenek útja a semmibe vész, ez a poklot jelenti, a kárhozatot jelenti. Ő előttük még nem volt annyira világos ez a dolog, de érezték és tudták azt Istentől, hogy ez valami szörnyű út, szörnyű ennek az útnak a vége, aki Istent megvetve, önmagát istenítve él. Az egy szörnyű út. A vége különösen szörnyű, mert az örök pusztulásba, az örök kárhozatba vezet. Az Isten félőké nem. Az Isten félők útját ismeri az Úr. velük van az Úr, ezt jelenti ismerni, vele lenni, közösségbe lenni vele. Ők az Úrral vannak, örökre az Úrral vannak. Na most, testvérek, én nem tudom, de boldog ember mit csinál? Egyfelől nemet mond bizonyos emberekre, szokásokra, divatokra, életmódokra. Nem tölt az ilyen emberekkel sok időt együtt, csak annyit, amennyit feltétlenül kell. Nem az ő világukba merül bele és érzi jól magát ott, hanem pont máshol. A gyönyörűsége van az Istenben, az ő törvényében, arról gondolkodik, és közben az Úr őt egy üde, zöld életű emberré teszi, gyümölcstermő emberré teszi, mások hasznára élő emberré teszi, és lesz az ilyen ember egy áldott ember, aki tulajdonképpen bárhova kerül, bárhova sodródik, mindenhol áldás kíséri a lába nyomát, és végül az útja ott ér véget az Istennél, akit szeretett, és akiben örökké fog gyönyörködni. Ez a boldog ember, testvérek. Nem az, akinek sok pénze van, nem az, aki eljutott a Kanári-szigetekre, nem az, aki nem tudom, mit engedhet meg magának, hanem ez. Ez a boldogság. Most, testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogy ahhoz, hogy mi ezzel fejezem be a gondolataimat, hogy nagyon fontos a Bibliából az, hogy ahhoz, hogy valaki boldogtalan emberből, átkozott emberből, boldog és áldott ember legyen, egyszerűen szólva meg kell térni. Meg kell térni. A Biblia ezt a szót használja. Megtérés. Vagyis vissza kell térni a velünk született istentelenségből és önistenítésből, vissza kell térni Istenhez. Ki kell mondanunk egy imádságból, hogy nem akarok tovább ezen az úton járni, hanem át akarok menni a te útadra, Istenem. Te teremtettél, te váltottál meg, te vagy az én gondviselőm, te vagy az Isten egyedül, én veled akarok élni. Meg kell térni, vissza kell térni ő hozzá, más szóval. És ebbe, testvérek, ebbe maga Isten van segítségünkre, aki azzal édesget minket magához, hogy én megbocsátottam neked azt az előző dolgaidat. Mert azon abban az önistenítő és Isten megvető, elutasító, vagy semminek tekintő életben, testvérek, önmagában megsértettük Istent ezzel. De még ezen kívül számos olyan dolgot műveltünk, ami messze, messze alul múlja az ő követelmény szintjét. Bűneink vannak, test, súlyos bűneink vannak. És ezeket nem lehet csak úgy meg nem történnek tekintenünk, erre bocsánatra van szükségünk. És Isten azt mondja nekünk, hogy térj én hozzám, mert én megváltottalak, már megbocsátottam neked. És azt is elmondja, hogy ennek nagyon drága ára volt, mert ezért adta a fiát ugye a világra. És ezért adta a fiát a keresztfára, hogy az ő véréért, az ő áldozatáért bocsásson meg nekünk. Ezt teszi különlegessé a számunkra az Úr Jézusnak a személyét és az áldozatát. Meghalt és föltámadt, és az ő véréért van bocsánat a visszatérőnek. A visszatérőnek, a megtérőnek. És ezt, testvérek, ha boldog akarsz lenni, boldogtalanból térj meg. Ha áldott akarsz lenni, átkozottból térj az Úrhoz, aki kegyelmesen és irgalmasan így vár. Ne halogasd ezt a dolgot, mert a bűnösök útja semmibe vész. És az hívők útja pedig az Istenhez tér. És talán egy gondolat még belefér a figyelmetekbe, vagy a kis elmétekbe, elménkbe, hogy különösen akkor érdemes ezen elgondolkozni, amikor valami baj ér bennünket, valami csalódás ér bennünket. Akkor is érdemes, persze, amikor jó megy a sorunk, akkor is érdemes, de akkor valahogy kevésbé hajlunk arra, hogy erről a megtérésről gondolkodjunk. De amikor tényleg veszteség ér, csalódás ér, keserűség ér bennünket, azok olyanok, mint Istennek a hívó szava. Hogy hív minket arra, hogy térj én hozzá, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Látja az ember azt is, testvérek, egy ilyen, megvolt egy választás, és akkor láttam, hogy tegnap este ott Budapesten mennyien tüntettek az utcákon. Ezek az emberek, testvérek, csalódott és keserű emberek. És ezek az embert elvett, mert ledőlt megint a bálványuk. És ilyenkor, testvérek, az ember nagyon kellemetlenül érzi magát. borzasztó kellemetlenül. Mintha elvesztett volna valami lényegest, amitől a boldogságát várt, amitől az üdvét várt, és akkor most a porba hever. Mert a magyar többség így akarta, vagy Isten így akarta. Végül is Isten akarja így. De testvérek, amikor ez a csalódás van, nem az lenne a pillanat, hogy most térek az Úrhoz. Amikor bevitték a filiszteusok a Dágon templomába az Isten népétől elrabolt szövetségládát, a Dágon szobra lelőtt a szövetségláda előtt, az Úr trónja előtt. Azt hitték csak valami véletlenül, hogy fölállították. Másnapra megint ledőlt. Össze-vissza tört az egész Dágon szobor. Hurcolázták ide-oda a szövetségládát, mert gondolták, hogy akkor megúszszák. Elvitték egy másik helyre. A másik helyen nem tudom én, mi történt. Bajok történtek, tragédiák történtek. Vitték megint egy másik helyre. Ott is még nagyobb bajok történtek. És akkor azt mondták a filiszteusok, na, akkor küldjük haza. Főrakták egy szekérre, rácsaptak az összvérekre, vigyétek haza a szövetségládát az Izrael népéhez, mert az övéké. Ez az Úr trónjának számított a zsidók szemébe, és az is volt. Ahelyett, hogy ezek a szerencsétlen filiszteusok kisöpörték volna a Dágonnak a szobrát, meg a maradványokat, meg lerontották volna a templomait, meg nem tudom mi, elküldték az Isten szövetsége ládáját. Még mindig ragaszkodtak a semmit érő bálványaikhoz, ahelyett, hogy megtértek volna ahhoz az Istenhez, akinek ott járt a dicsősége ő közöttük. Értitek? Amikor az embernek leborulnak a bálványai, akkor nem annak volna az ideje, hogy na, akkor nézzünk, nem egy másik bálvány után, meg nem a régihez ragaszkodunk foggal körömmel, mint hogyha érne bármit is, hanem az Istenhez térünk, aki kegyelmesen vár minket. Hát azért van ez a baj, hogy hozzátérjünk, azért lett ez a nyomorúság, hogy hozzátérjünk, ne ragaszkodjunk már a hazugságokhoz, a bálványokhoz, mert a boldogtalanságunknak ágyazunk meg örökre. Hát ki a boldog ember? Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te lelked által ihletted ezt a Zsoltárt is, és ebben elénk tártad, hogy ki az igazán boldog ember, ki az igazán áldott ember. És olyan jó megértenünk, hogy ezt nem tetted fölötté bonyolultá, hanem egyszerűvé tetted. Nem is kerül nekünk semmibe. Nem kell milliókat kifizetnünk érte, hanem ingyen van. És köszönjük te néked azt, hogy te magad vagy az, aki munkálod azt a mi életünkben, hogy boldogtalanból boldog emberré legyünk, éppen akkor, amikor szólsz hozzánk, és hívsz minket magadhoz. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket rád hallgatni. Segíts, Urunk, hogy kijöjjünk azok közül, az emberek közül, akik megvetnek téged, és akik magukat istenítik, akik közé oda születtünk, akikhez természetes hajlamunk húz bennünket is. Segíts bennünket, hogy ne vállaljuk a közösséget velük, hanem tudjunk odállni melléd, és azok közé, akik melletted állnak, az igazak gyülekezetébe. Köszönjük néked, hogy csodálatos veled lenni, csodálatos veled élni, Urunk. Köszönjük, hogy ez igaz, ez valós. Köszönjük, hogy olyan sokan tapasztalhatjuk ebben a városban is, ebben a világban, hogy boldog ember az, aki benne gyönyörködik, és a te szépségedet csodálja, és a te igédről gondolkozik éjjel és nappal, abban gyönyörködve. Köszönjük néked, hogy nem nagy dolog ez, de mégis hatalmas dolog. Mert ez a boldogságunknak a titka itt a földön is, de az örökké valóságban is. Hisszük, hogy örökké boldogok, Urunk, azok, akik ezt teszik, és majd ott lesznek a te országodban, ahogy írja a Biblia, és látni fogják a te orcádat, és eljön a pillanat, amikor nem csak hitáltal ölelnek magukhoz, hanem valóban téged dicsérnek, és csodálnak, és ölelnek magukhoz. Kérünk téged arra, hogy tégy minket boldog emberekké, téged tisztelő, szerető, félő emberekké, akik a te szavadat, a te ígédet becsülik a legtöbbre, akik ebbe merülnek bele, akik ezt mormolják magukban, akik ebben gyönyörködnek. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, áld meg, kérünk, a családjokat, akik ide járnak a gyülekezetbe, a kicsiket, a nagyokat, az időseket. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, akik otthon vagy kórházba szenvednek, hogy légy közel hozzájuk, ha lehetséges, gyógyítsd meg őket, add vissza övéiknek. Imádkozunk azért a családért is, akik az elmúlt héten kellett, hogy búcsúzzanak a feleségtől, az édesanyától, a nagymamától. Könyörülj meg rajtuk is, és a te vigasztaló szereteteddel ölelt körül a család minden tagját. Köszönjük néked, hogy te neked gondod van mireánk, és köszönjük, hogy vonzod a mi szívünket és életünket. Segíts, hogy ne álljunk ellent ennek, hanem hadd győzze le a mi ellenállásunkat a te szeretetednek, kegyelmednek, szentségednek vonzása. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt, imádságunkban is emlékeztünk róluk. Mármint, hogy az itt maradottakról, a halottunk pedig Golhovics Istvánné született Murányi Márta, akinek a temetése a belvárosi temetőben volt 14 órakor, mégpedig pénteki napon. Gyászolják őt férje, gyermekei, menyei, unokái, egykori munkatársai, akik ismerték és szerették őt. Isten legyen közel a megszomorodott szívű testvéreinkhez. Hirdetek egy esküvőt másod ízben. Lakatos Bence jegyezte eljövendő házastársául sípos kincső virágot. Ahogy szoktuk mondani, az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Április 28-án 13 órakor az újszegedi református templomban. Kérik Isten áldását szövetségükre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a heti alkalmainkat, ifjúsági órákat, énekkart, bibliaórát, mindent a szokott időbe. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Befejezésül még egy nyári program, jégkorszak tábor lesz a fiataloknak, gyerekeknek. 8-tól 13 éves gyerekeknek június 24-től július 1-ig. A jelentkezés május 10-ig lehetséges kitöltött jelentkezési lappal és 13 000 forint előleg befizetésével. Feleségem jelzi, hogy 30 gyereket tudunk fogadni, úgyhogy aki szeretné, hogy jöjjön a csemetéje, az minél előbb jelezze, mert lemarad, kimarad. Nem lehet egyszerűen több gyereket elvinnünk, nem tudunk, a hely nem engedi meg azt. Meg hát... a hét vezetőinek is végesek a kapacitásaik. Tehát, aki szeretne jönni, május 10-ig adja le a jelentkezési lapot, a jelentkezési lapot pedig már kitette a feleségem, és ott bent a kistermekbe meg lehet kapni, hozzá lehet jutni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, befejezésül énekeljük a 225. énekünk kijelölt verseit, 225. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szemteremtőjének. 225. énekünk első, második, hetedik, nyolcadik versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!